kell őképpen kimerítette ezt a területet. A mai előadásnak a címe HD kamerák új generációja, vagyis 3D kamera. Az előadónkat valószínű, hogy ismeritek mindannyian, Imre Gábor kollégánk, aki a Panasonic Magyarország Kft.-nek a szakértője, és ezzel át is adom a szót neki, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkit. Ezen a kis délutánon, hát itt próbálok egy picit előre menni, és a 3D-vel egy olyan szegmenset megnézni, ami lehet, hogy érdekes, mert a bevezető előadásban 3D-ről beszéltünk, meg lesz is még itt műsorszórással kapcsolatos vetületéről még valószínű előadás. Én itt a mai napon most magával a televízióval, a 3D otthoni használatával, illetve annak a kreatív részével a kamera technikától, illetve a kamera oldalról egy picit meg szeretné érni ezt a 3D témát, és remélem, hogy sikerül egy kis átfogó képet adni arról, hogy hol tartunk most. Mert hát azért 3D technológia kezdetén vagyunk, ez egyértelmű. Visszautalok egy kicsit a bevezető előadásra, de csak röviden, annyit, amennyit a téma megérdemel, ugye a látás mechanizmusunkról, ami hát egy ilyen leegyszerűsített ábrával lehetne összefoglalni, hogy a két szemünk különböző nézetből különböző képet lát, és azt az agyunk összerakja egy térhatású képet, ami ugye bennünk egy mélységérzelmi információt fog kelteni. Ez így nagyon szépen hangzik, és egyszerűen nem is intézhető a dolog, de induljunk ki abból, hogy azért a látásmechanizmusunk az ettől egy picit bonyolultabb. Tehát azért amögött, hogy milyen képfeloldozás van az agyunkban, arról úgy elképzelésünk lehet, hogy azért egy térhatás értékeléséhez még nagyon sok minden hozzátartozik, csak úgy triviális példát említek, tehát ha megmozdulunk és más szemszögből látjuk a tárgyat már, az is egy kis hozzájárul, hogy az agyunk térérzetet hozzon létre. Ugyanúgy azok a bizonyos textúrák és perspektívák, amik kialakulnak a látásnál, azok mindkárosan jelentenek. Tehát például innen lehet azt is levezetni, hogy egyszerűen is kialakul a térlátás, mert ezekből a képekből az agyunk ugyanúgy tud dolgozni. Tehát ezt csak azért mondom, mert a kamerázással kapcsolatban itt lesznek egy-két érdekes fejleményei ennek a kiinduló pontnak. Erről is volt már szó, nem akarom előről összefoglalni, hogy hogy áll össze ez az egész 3D technológia megoldási és háttér technológiái, de azért hangsúlyozom ezt ki most, mert ma a sztereoszkópikus, tehát két megjelenítésről lesz szó. A sztereoszkópikus annak a 3D technológiának az összefoglalása, amikor a képszem számára külön képet hozok létre, ezt jelenítem meg, és ezáltal keltem a 3D érzést. Van több más technológia, ugye itt is beszéltünk arról, hogy amit a mozikban is használnak, és ezeket a multiview, hogy nem mindegykor ülök, mert ha bal oldalon ülök, akkor innen látom, a jobb oldalról, akkor másik oldalról látom azt a bizonyos tárgyat. Tehát azok már egy kicsit másnak is bonyolultabb technológiák, ugye, hogy a holografika, tehát hogy azt a tényteret hozzuk mesterségesen létre, ami kirajzolja azt az adott tárgyat, az leképezi. Ez a 3D technológiában megszervezett, de ami eljutott ma a szórakoztató elektronikába és az otthoni felhasználás szintjére, az a sztereoszkópikus kép megjelenítés. És hát itt ennek egy kicsit történelmi áttekintése, de nyilván mindenki ezt már tudja. Tehát az analitikus technika az, amikor eltérő színű szemüveggel hozzuk létre a két szem számára eltérő tartalmat, és ezeket valamilyen színszűréssel próbáljuk megjeleníteni. Aztán egy fejlesztett technika, ez a kollárszűrős dolog, amikor már fénypolarizással játszunk, és úgy különítjük el a készen számára az információt. Ezt az első kettőt hívják tulajdonképpen passzív szemüveges technikának, mert itt a szemüveg csak egy színszűrő funkciókat, semmifajta kapcsolata a képmegjelenítővel nincsen, semmi aktív dolgot nem végez. A szekvenciális képváltás technikája az, amivel ma is itt találkozunk, és ami most már egy elterjedt része a televíziózásban, illetve az otthoni 3D technikában, amikor már tulajdonképpen ezt a megjelenítést, ami a képen számára eltérő tartalmat jelenti egy képernyőre rajzoljunk föl, időben egymás után, tehát ez a szekvenciális megjelenítés erre utal, és a passzív szemüveges dolog pedig arra utal, hogy ezzel a kétféle, tehát időben egymás követő két tartalom megjelenítését szinkronizáljuk össze, és egy szemüvegnél egy ilyen bizonyos eltérés, vagy valamilyen technikát alkalmazó szemüveget kapcsolgatjuk ennek megfelelően, tehát hogy amelyik kép az a bal szemünknek szánt kép, akkor a jobb szemet takarja, és a fordítva. Hát ez nyilván ezt a szemüveget valamilyen módon össze kell hangolni a megjelenítővel. És az Auto 3D elnevezés az a gyűjtő fogalom, ami a szemüveg nélküli technológiákat jelenti, amikor valamilyen módszerrel szétválasztjuk a készen számára jutó információt, tehát nem mindegy, hogy milyen szögből nézi a képernyőt, mert ha egy olyan szektorban sikerül lennie, a nézőnek ahhoz megfelelő fázisban a jobb és bal szem számára külön képet adunk, akkor ez megvalósul a szemüveg nélkül is. Ennek nagy távolai vannak, van, akik a jövőben ezt hiszik, ebben látják a 3D-nek az igazi kibontakozását. Most még jelenleg, én azt mondom, a szemüvegesnél tartunk, az aktív szemüveges dolgokban lehet jelenleg elérni a legjobb megjelenítési formát. Itt egy kicsit azért vezetem be ilyen geometrikus, meg matematikai dolgokkal, hogy majd lehessen látni, hogy ez hova vezet, és hogy lehet majd kalkulálni itt a felvételek során, mert sajnos ezt nem tudtuk meg, hogy egy kicsit képeknek adjunk arról, hogy hogyan kell dolgozni 3D-s kamerával. Ez az interokuláris távolság, ez a két szemünknek a tengelyének a távolságát jelenti. Ez egy átlagos érték, ez a 6,5 centiméter, nyilván gyerekeknél kisebb. Szóval ez valahogy, ez mondjuk legyen egy ilyen átlagos. Ha egy tárgyban ránézünk, ugye akkor a szemünk tengelye is egy kicsit változik, és a két szem ugye összetartó lesz, a közeli tárgyat nézek, és akkor lesz párhuzamos, hogyha messze nézek. Ezért is kényes a dolog, amikor 3D-s képalkotás van, mert ha ezt kamerával csináljuk, akkor valahol ezt is figyelembe kell venni, hogy ez a bizonyos nézőtök és a szemtávolság hogy jön össze. Ugye amit használunk, van egy képernyő, aminek van egy jó meghatározott csíkja. És ezen az egy képernyőn akarom, hogy most stereoszkópikus, azaz 3D hatású képet megjeleníteni. És ahogy ez létrejön ennek a technikája, vagy elnevezése, ez úgynevezett paralax dolog, ugye amikor ha a képernyő síkjában van a tárgy, és a szememet arra fókuszálom, akkor az ott megjelenő vázonat nézem az ottan, és azt látom. Amennyiben már egy mélységi információ bejön, akkor már az az érzet kell, hogy előálljon a szememben, hogy most az a bizonyos másik tárgy, ez a képernyő síkja mögött vagy a képernyő síkja előtt van, és hogy hogyan változik a nézőszöget, a bizonyos tetra szöget, ezt is próbálja ez az ábra bemutatni. Tehát az előtérben lévő tárgy és a háttérben lévő tárgy már gyakorlatilag egy ilyen képernyő, ha egymás után nézed és nem szemüveg nélkül, akkor az már szétválik egymástól. És ez a távolság, ez a szétválási távolság, nevezzük akkor paralaxnak. És akkor a képernyő síkjához képesti pozíciót, ha meg akarjuk határozni, akkor itt kétféle paralaxról beszélünk, van negatív és pozitív paralax. A negatív paralax az akkor jön létre, amikor a tárgy az a képernyő síkja előtt van, vagy legalábbis előtte lévőnek érzékelen. Azért hívják negatív paralaxnak többek között, mert hogyha ez a tárgy felé közelít, tehát a képernyő síkjától távolodik, akkor ez olyan változást ér el érzetben, hogy a bal szemünk számára adott egy képen ez a tárgy jobbra mozdul el, a jobb szemünk számára adott képe pedig balra mozdul el. Ezért nevezünk az ellentétes mozgás miatt ezt mondjuk negatív paralaxnak, ez csak egy ilyen relatív meghatározás. Amikor ugye egyformán látom mind a két szemmel az a képernyő síkján lévő úgynevezett konvergencia pontban vagy síkban lévő tárgy, és amelyik a képernyő síkja mögött van, annál ugyanez az analógia van, tehát hogyha én most azt onnan hátrafelé mozgatom el, és úgy látom, hogy a képernyő síkja mögött van, akkor ennek a elmozdulása a bal szem számára balra, a jobb szem számára pedig jobbra mozdul el, azzal, hogy a mélysége változik, ezért hívjuk ezt pozitív paralaxnak. Hát itt ez a kameratechnikák, amiket használnak ilyen 3D közvetítések, sport, koncert, meg egyéb olyan filmek, amit ezt esetleg igényli, de hát már mondjuk lehetett látni a foci idejében is állandó és közvetítést, ezt az úgynevezett Rigger kamera megoldással érik el, tehát hogy van két kamera, amit vagy tükörrel vetít, hoznak össze, vagy pedig egymás mellé szerelve és követve próbálva a szemtávolságot, egy speciális mechanikával összehozzák, és hát el lehet képzelni, hogy ez azért, mivel képesen független kamera, ezeket bizony jó pár órás állítatással lehet úgy összehozni, hogy ezeket az itt felsorolt hibákat, amit ebből a rigelésből lehet előidézni, ezt a minimálisra tudjuk csökkenteni ahhoz, hogy a térérzetet ne szavarja. Ugye hát maga a paralax jelenség az egyértelmű, hogy az egy jó állapot, tehát azt el kell érjük. A képkivágás eltérés megint csak egy olyan dolog, hogy azt azért be lehet határolni, de már önmagában a két független kamerámnál magában, hogy már a zoomot és a fókus valahogy kényszerbe kell hoznom ahhoz, hogy ez együtt menjen, mert az eltér már nem ugyanazt látod, és a képkivágás is más lesz. A többi része, tehát a 2-es, 3-as, 4-es, tehát ilyenek egy függőleges eltérés, tehát ezek már mind elektronikus beállítások is lehetnek a mechanikai kívül, ahhoz, hogy ez teljesen tengelyben legyen, hogy a színvilág teljesen ugyanolyan legyen, és ne csak egy adott tárgynak a színe legyen mind a két kamerán egyforma, hanem ahogy változik a megvilágítás, ahogy változik a színárnyalat, annak teljesen egyformának kell lenni. Tehát ebből lehet következtetni arra, hogy ez bizony kemény munka, és néha nem is mindig úgy sikerül. Így, hát ennek a könnyítésére, de nem ezzel a podcast kategóriában, hanem az úgynevezett professzionális kategóriába hozta ki a Panasonic ezt a 3D1-es kameráját, aminél hát a lényeg ott van, hogy két érzékelő blokk van, két optika van egymással ikerbe állítva, amelyeknek a beállítását azért nagy mértékben összehangolták, hiszen az összehangolás alatt a mechanikai kapcsolatot értek elsősorban, tehát hogy a zoom fókusz állítatások azok teljesen együtt történjenek. A konvergencia beállítás az egy érdekes dolog, mert az egy tud kezelőszer a kamerán, ami tulajdonképpen a konvergencia sík távolságának a meghatározására szolgál, és a két optikát ugye így tengelyben mozgatja, tehát összetartó vagy paralel legyen, ennek a szögét lehet állítani ezzel a konvergenciával. A másik pedig hát, hogy a kimenethez csatlakozik. Ez a kamera gyakorlatilag két darab SD-kártyára rögzít, tehát két független egymástól, és méghozzá az sem mindegy, hogy milyen. Ez itt van egy, ez az úgynevezett arany színű SD-HC kártya, ez egy 32 GB-os kártya. Ebből lehet kettőt beletenni ahhoz, hogy egy olyan 4 órányi anyagot lehessen a legjobb minőségben rögzíteni vele. És a két kártyát együtt kezeli. Tehát nem tudok variálni, ezt bele kell tenni, mind a kettőt leformatálni, és az is meghatározottá válik, hogy melyik kártya lesz a jobb és melyik a bal szem. Tehát nem keveredik az információ, két helyesen külön streamet fogadni. És ezt a kamerán lévő HDMI, tehát a stúdió technikai kapcsolattal biztosítja, vagy pedig HDMI 1.4-es kimenettel, tehát itt két teljesen Full HD dologról van szó. Kicsit itt a specifikáció, hát nem fordítottam el mindenben magáért a cél. Tehát a lényeg az, hogy egy kisméretű egyszerűen kezelhető legyen, de ugyanakkor azért ezzel a két külön optikával a lehető legjobb minőséget tudja hozni ez a kamera. Ez gyakorlatilag tavaly szeptember óta van a piacon. A szenzor az most érzékelő 2 megapixeles, tehát Full HD hozzá negyed szoros érzékenysége ugye, hogy el van, de hát nyilván azért, hogy az optika mérete reális legyen, ez azért fényérzékenységben némi kompromisszumokkal jár, nyilvánvaló, tehát ez a 3D technikában jelenteli számolni kell, hogyha két független kamera, akkor nyilván a mozgásterem nagyobb, csak hát egy kicsit kényelmetlen, még azzal, hogy dupla kamera van, nyilván a forgatási költség is azért, hát nem egy egyszerű dolog, ha nem is duplája, de vehetjük, hogy a kamera bérlet oldal biztos, hogy duplája, de egy csomó más oldata is van. Tehát itt azért tulajdonképpen ezekkel a lehetőségekkel már lehet egészen komoly HD és Full HD és 3D tartalmakat készíteni. A T-komos kollégák ezt is próbálták és csináltak kísérleti anyagokat, nem tudom, hogy valamilyen szolgáltatási tévében az elérhetőre volt a Győri Egyetemen egy bemutatónk, és csináltak egy ilyen belső adást, és ennek a kamerának a képével ilyen budapesti sétát utaztak be egészen érdekes módon, és nagyon-nagyon meglepő volt, mert a minőség az elfogadható. Stúdiótechnika része egy kicsit, tehát amit itt mondtam is, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Nyilván itt a teljes adatátvitelről van szó, amit itt mutatok mind a két oldalon. A profi világban ugye ADSZI a két egymástól független vonalon legyen jobb és bal szem teljes felbontású képe. Ezt lehet rögzíteni is, hogyha van olyan rögzítő, meg lehet oldani, mivel két ADSZI-ról van szó, hogy ezt két független rögzítővel csináljuk, vagy pedig egy olyan kövekkel, amivel ezt össze tudjuk hozni. Gyakorlatilag, ami a konzumer világban lehozza ezt a technikát, az a HDMI 1.4-es verzió volt, ami már teljes egészében a 3D-t tudja szolgálni, bár normál 1.3-ban is megoldható ez a helyre.
Akkor ami?
Ugyanannyi, mint a többi. Gyakorlatilag ez az aksi egy olyan 2-3 órát tud, ami gyakorlatilag bele van az alap. De ennek van kétszeres és négyszeres akkumulátora is, tehát így lehet kalkulálni az időkkel. Nem sokkal több a fogyasztás, hát a képérzékelő duplája, de nem olyan
kétszeres.
Igen, a fogyasztás, igen, a specifikáció, azt hiszem, hogy természetben. Igen, itt van a
hálózatról.
Működik. Működik. Tehát van az hálózati adattel csatlakozó, mert úgy is dolgozni meg. Na, háromféle akkumulátor van hozzá tulajdonképpen. Ugyanazok, amik az ilyen kis kamerákhoz való, ezek a HMC41-nek, ezek az ilyen marok meg kis vászkamerák, tehát ugye ezt lehet használni hozzá. Nem túl sokkal nagyobb a fogyás. Nyilvánvaló a zoomolás optika azért az számít, de még később kitérek, hogy azért az nem, a 3D-ben annyira nem szoktak menet közben zoomolni, mert nem igazán lehet azzal a jól számolni. Itt említünk egy monitort, ez a BT3D DL2550-es, ez egy LCD monitor, ami 3D-s megjelenítésre alkalmas. Itt lesz egy kis összefoglalva erről, hogy ez hogy is van. Tehát alapvetően, megint csak visszautal ez az ábla arra, amit mondtam, hogy a stereoszkopikus képmegjelenítésnek a különböző formái. Ez a időosztásos dolog, ez a plazma megoldás. A plazma megjelenítő, azt majd látni fogjuk, elég gyors ahhoz, hogy ezt a tempót tudja tartani, hogy egymástól függetlenül a jobb és bal szem képét fölrajzolja időben egymás után. A monitor, amit ott említettem az előző ábrán, amit itt használunk, ez egy ilyen export filteres megoldás, tehát egy olyan megoldás, hogy az LCD-nek az egyes sorai azok ellentétes polaritással forgatják a fényt, és egy passzív szemüveggel nézve ez a megoldás minden 3D-s hatással rendelkezik, és nagyon jól használható. Igazából ehhez a kamerához utómunkába ezt a monitort és ezt a passzív szemüveges megoldást ajánljuk, mert azért mégiscsak jobb egy viszonylag kisebb méretű LCD monitor előtt ülve nézni és szerkeszteni az anyagot, mint egy nagy karmat lévén ilyen szekvenciában egy kapcsolós szemüveggel. Tehát még ugye egy utómunka az azzal jár, hogy sokkal több időt töltenek képen, jelent ez kevésbé fárasztó és bőven megfelel arra a célra, hiszen nem akarod nagyon mozogni, tehát egy viszonylag szűkebb nézőszögből működik az LCD, úgy állunk egyébként is, tehát 3D-re is igaz, de itt úgyis aki ott ül, az onnan nézi veletlen a képernyőt, tehát neki ez gyakorlatilag fiziológiailag, meg ergonómiailag egy jobb megoldásnak bizonyul. Hát itt a szemüveg nélküli megoldásoknál, ezeket is amikor említettük, hogy az ilyen megoldásokat úgy rajzolják fel a két képet, hogy valamilyen úton módon eltérítik annak a képpontnak a fénysugarát a jobb és bal szem számára. Ez lehet egy ilyen mindenhozat ilyen résmaszkos dolog, ezt hívják ennek a paralasz barriernek, paralasz akadályos, tehát ilyen maszkos megoldásnak. A lentikulát pedig ilyen kis mikrolencsés dolog, ami eleve két irányba nyomja a fényt, és akkor ha abból a szögből nézünk, akkor szemüveg nélkül is a sztereó hatás érvényesül. Én szerintem ezek a későbbi dolgok, így az szokott a probléma lenni, és ami miatt most még ez annyira nem terjed, hogy ugye elértünk a HD felbontáshoz, meg már kezdünk egy kicsit fölé menni ezekkel a 4K, 8K, meg inkább a filmes technológiában használt megjelenítési technikákkal, de hogyha ilyen jellegű, tehát szemüveg nélküli megoldáson gondolkodunk, akkor azt a fizikai felbontást, amit egy képernyő tudat, a nyilván nagy felé kell osztani, ahány nézőszöget akarok én reprodukálni, tehát ez azért ma még egy kicsit korlátot jelent. Úgyhogy akkor most itt a jelen megoldás, amit a Panasonic választott. Azért hívjuk még Full HD 3D-nek, mert olyan képsebességű megjelenítés van, hogy gyakorlatilag mind a kétszer számára az 52, tehát 52 kocka progresszív megjelenítést tudjuk produkálni Full HD-ba. Erre a plazma technika alkalmas, tehát itt ilyen kis blokkázat, vagy nem is tudom, technológiai vázokban van, ugye, hogy előáll egy valamilyen felvétel, le lesz a bizonyos 3D tartalom, ami Full HD-s felbontást képviselik a mindkét szem számára. Erre ugye ezt nagyobb tömörítés nélkül tudjuk használni egy Blu-ray importozó megfelel, egy ilyen Blu-ray lemezjátszó, és ha azon keresztül nézzük, akkor ez valójában egy Full HD-s anyag, amit tudunk látni. Nyilván műsorszórás, egyéb más átvitelek itt már rákényszerítenek bizonyos tömörítésekre, kompromisszumokra, de ez mondjuk a teljes megoldás. És akkor gyakorlatilag a megjelenítés úgy történik, hogy a jobb és bal szem számára szánt túlvált és képeket egymás után időben fölrajzolva egy képernyőre. Ugye itt az európai rendszerben 52 kocka progresszív felrajzolás jelent a legjobb minőségben, ugye már hát a HD-nél ott mindig azt is megmondjuk, hogy nem csak hány mennyi a vízszintes felbontás meg a videóleges, hanem azt is, hogy a képvisítési frekvencia mennyi, és hogy az intermény, tehát változó vagy progresszív van. És hát ebből az 52 kocka progresszív képviseli a legtöbb adatot, tehát az a legtöbb adatmutatása akkor van. Hát erre a plazma gyakorlatilag képes, ilyen sebességgel való rajzolásra. Arról kell gondoskodnunk, hogy az aktív szemüveg és a képernyő össze legyen hangolva, hogy a váltások, a zárkorcsolások úgy történjenek, ahogy a eredetileg számták a szemekkel a nézőket. Az ábrázolás önmagáért beszél, tehát itt gyakorlatilag a 100 vagy 102 kocka per másodperces megjelenítés, ami a lényeg. És akkor egy kicsit mindjárt rá is térünk a tévére, hogy mitől tudja ezt a plazma. Hát ugye plazma televízió, mint ilyen mikrofénycsövekből, akik a képpontokat alkotják, egy ilyen kis plazmagát gerjesztve, ezt a foszfor, ami ezt a cellát kitölti, azt gerjeszti, ez a plazma halmazállatot, hogy áradunk felvillanat energia, bocsátja ki a fényt, tehát képpontonként jön ki, aminek megvannak a maga előnyei, megvannak a maga hátrányai. Nyilvánvaló a legnagyobb hátrány, ez a kis mikroképpontnak, annak van egy mérete, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű fényt tudjon kibocsátani, hogy el lehessen érni ezt a fajta kontraktot és fényjelőt, amiket tud produkálni egy plazma tévé. Tehát ezért is a nagyobb méretűek voltak először Full HD-sek, és tulajdonképpen a 32 fokos plazma Full HD-ban nem is létezik, csak 42-től fölfele van. Itt ugye be kell gerjeszteni a cellát, és amikor ki akarjuk oltani, ugyanolyan sebességgel ki is kéne oltani, tehát ezért azért a mikrofonikus technikai áramkörök, maga a foszfor és a foszfor ugyanúgy, ahogy a normál katócsugárcsövet képcsőbe is, annak van egy utánvilágítása, hát ezzel itt is egy kicsit számolni kell, de a technológia ott tart, hogy gyakorlatilag ezt a bizonyos utánvilágítási időt az ábrainkat jobb alsó sarokba elpróbálja érzékeltetni, ezt ugye a harmadára csökkentettük most már a mostani generációs plazmákban, a kezdetieket képes. Tehát sokkal hamarabb ki is lehet kapcsolni ezt a képet, hogy amit fölrajzolja. Tehát ez az egyik olyan technológiai háttér, ami miatt ez megvalósulhat. A másik ez a Unity chipset, ami tulajdonképpen a képfelfogadásért felel. Tehát egy ilyen legalább 14 bites jártárolózás biztosító, full HD-s adattartalmat gyorsan kezelő, és hát a megjelenítő szükséges görnéket, dalmákat és kilotásokat minden egyéb dolgot lekezel. Ezért gyakorlatilag a Full HD és 3D megjelenítésnek ezek a két kulcs, vagy három kulcs technológiája, az aktív szemüveg. A szemüveg ugye LCD folyadékkristályos válással működik. Van meg a szerepetlensége, ugyanúgy, ahogy az LCD TV-nek is sokkal nagyobb, mint a plazmáé. Tehát, hogy a plazma televízióval ezt a elértük azt, hogy az egymás utáni képeket úgy föl tudjuk időben rajzolni, hogy közben még egy kis tünetünk is marad. Az LCD TV-nek az LCD szemüvegnek ezt a bizonyos lehetetlenségét pont ezzel küszöböljük ki, hogy még nem is egy kis tünet. Tehát a jobb és bal szem számára felrajzolt képek nem lakolódnak át, tehát nincs ilyen rosszóval élő áthallás a két kép között. Tehát így áll össze a maga 3D-s technika, egy ilyen lámpa, tehát hogy van most már adatfordozó, megjelenítő, lejátszóba rendezés, van az OTI kamerák is, ami most már egy kameraként szikerlencsével megoldja. Annak az utómunka részét is, hát gyakorlatilag a HDSDI dupla összeköthetéssel megoldottuk. Kérdés, hogy menjek le a konzumer megoldások szintjére. Hát itt van egy kis lehetőség arra, hogy csökkentsük a teljes átszélességet és egy picit lassú eszközökkel és interfészekkel is megjelenítsük a 3D-t. Nyilván a HDSDI és a HDMI az bírja ezt a teljes összeköttetést. Amikor már egy vonalra szorítjuk le, tehát a DVI-D és a normál HDMI is már egy picit ide tartozik, akkor már valami kompromisszumot kötünk, és akkor már a jobb és bal szem számára szánt információkat összekombináljuk, vagy akár ilyen változatos módon ezt hívják, ilyen line-by-line kombinációnak, vagy pedig egymás mellé tettük úgy, hogy a viszintes felbontást a felére csökkentjük fenekén, és akkor gyakorlatilag ezeken a hagyományos dolgokon át lehet vinni. Bár igazándiból egy kicsit csalóka a dolog, mert a HDMI 1.3 is teljes egészében át tudja vinni Blu-ray-ről a Full HD és 3D tartalmat, de kiegészítésekkel és egyéb dolgokkal együtt azért az 1.4-et hívjuk a 3D-ba rá verziónak. És akkor kicsit kell beszélni most a konzumer világról, hogy teljes legyen a képpát, megjelent az első kis kézikamera és az abszolút konzumer kézikamera, ez a DT750-es, ami hát egy Full HD-s alapkamerából, kettődés kamerából áll, aminek mondjuk ugye a camcorderek között a legjobb paraméterekkel bír, és ezt egy optikai kiegészítővel látjuk el egy feltétlencsével, ami tulajdonképpen arra az egyszer eredeti képérzékelőre és annak a felületére rajzol úgy 3D-s képet, hogy két külön lencsén keresztül képezi le, és két külön képkockát csinál egy ilyen konverziós előtéttel. Tehát maga a kamera az teljesen egy szokványos megoldás, az a semmi extra nincs, csak annyi, hogy talán a legjobb paraméterei vannak az összes ilyen 3D-s kamera, és van a bizonyos előtét lencse, aminél hát azért az interokulási távolság azt nem ilyen 3,6 centi, vagy még talán attól is kisebb, tehát egy elég óvatos megközelítési dolog. De ezt úgy hívjuk így elegánsan, hogy ez a megoldás tulajdonképpen egy optikai line-by-line-os 3D megoldás, aminek hát hátránya nyilván az, hogy a felbontásokat mindkét irányba feladjuk azzal, hogy két képet rajzolunk egy CCD vagy egy notebookra, tehát két felvevő blokkra. Viszont elérjük azt, hogy az átmeneti korszaknak egy nagyon fontos része, hogy hát megszokták a kedves felhasználók, hogy kettődébe dolgoznak önmel, a háztartás, a környezet is. Tehát jó, hogyha HD berendezéssel rendelkezik, de 3D-vel még azért nem annyira tipikus, hogy a teljes adott legyen. Tehát ha vett egy ilyen jó minőségű kamerát, akkor ezzel a kettődés igényeit azt minden további nélkül a legjobb minőségben tudja kielégíteni. És hogyha 3D-s felvételt akar csinálni, akkor ezzel az optikai felvétel összehozza a dolgot, és az is működik. A könnyítés még, hogy ugye a képtartalomnál, nézzük is meg, hogy ez hogy áll össze, tehát egy dupla leképezés van. 3D-s felvétel esetén tulajdonképpen a képérzékelő felület mindkét irányba csökkentett. Tehát egy 540x960-as képkockát csinál szemenként, optikailag rávetítve arra az egy CCD-okra. vagy mondok, amit nem így mondom, képzelő bontra. És a képet utána, amikor rögzíti, akkor egy digitálisan még kinyújtja, tehát függőlegesen az eredeti méretet, viszintesen a terek. És ilyen dupla, tehát side by side-os két kockát lőni kettő D-ben. Tehát magyarul a kettő D-s utómunka háttér, a szerkesztőprogram, amit használtam, az működik, azzal tudok szerkeszteni, tudok dolgozni, nem kell semmi egyéb 3D-s olyan hátteret kiépítsek, ami nyilván a költségeket először megnövelném. És ezzel gyakorlatilag, amikor lejártom, akkor a TV fogja érzékelni, és kap egy side-by-side-os képet, és automatikusan szép tudni 3D-re. Amikor 2D, akkor 2D is a
kutatni.
Ezt akarom mutatni, SD kártya, itt van egy ilyen 32 gigás. Az SD kártyáknál ilyen minőségi és olvas, írási olvasási sebességre utaló úgynevezett klasszifikáció van, tehát egy olyan fajta osztályozás, ami meghatározza, hogy milyen átviteli sebességet bírjunk tartani a teljes tartományában. És ez egy úgynevezett klassz 6-os, tehát 6-os osztályú ilyen ezüstös megoldás, amire egy utalnak is, hogy 3D, tehát van egy 3D-s felirat rajta. Erre az egyszer kártyával lehet a 3D-s tartalmat rögzíteni. Ez ugyanannyi idővel számolva, mint ha 2D-s lenne, hiszen képi információban adatmennyiség szempontjából nincs több, mint a 3D, mint a 2D-s felvételben.
Ez
már a kapacitás. Ez 32 giga. Tehát ez meg azt hiszem, hogy ez is egy olyan legalább 4 óra, hogyha a legjobb minőséget veszem 3 éve. Illetve 2 éve is, mert amit 2 gyakorlatilag kompatibilis. Hát itt ugyanez a helyzet, hogy megint többféle akkumulátort lehet venni. Ennek az akkúja szerintem olyan 4 órás üzemet biztos, hogy bír. Itt tulajdonképpen a 3D, 2D felvétel szempontjából semmi különbség nincs, mivel optikailag van megoldva ez az egész, ugyanannyi megy 3D-ben, mint amennyi 2D-ben.
Ennek mind 3D-ben jelent.
De van, ugyanúgy minden megvan, ahogy működik. Hát itt egy érdekes dolog van, de mielőtt ezt még itt taglanám, egy kicsit muszáj vagyok arról beszélni, hogy egyrészt miért választották ezt ilyen szűkre, miért csinálták ezt ilyen megoldásra, és miért van a kezelési útmutatójában is fölhívó felirat, vagy fölhívó információ, hogy vigyázzat a 3D-s tartalmak, azért azoknak a húzamosabb nézése elképzelhető bizonyos embereknél változó időben, változó feltételek mellett, de fáradtságot, szentfáradást, fejfájást okozhat. És tulajdonképpen innen aztán elindul egy nagyon érdekes ága ennek az egész 3D technikának, ami nagyon szorosan kapcsolódik a kameratechnikához. Tehát, hogy mivel a 3D technikánál, főleg ennél a sztereoszkópikus dolognál, amivel most először foglalkozunk, egy kétdimenziós képen, síkképernyőn állítok elő az értékelésemre, a képfelfogásomra alapozva, annyi működésemre alapozva a 3D-s képek. Ennek a kutatások szerint, az eddigi kutatások szerint van egy jó meghatározott tartománya, amin belül érdemes dolgozni, ahhoz, hogy minimális legyen az a fáradtság érze, minimális, illetve a leghosszabb ideig tudjak rá koncentrálni, és érezzem azt, hogy élvezem a 3D-t, és nem belefáradok. Mert furcsa érzéseket tud ez a dolog kelteni. Tehát gondolok arra, ugye, amivel kezdtem, hogy a képérzékelésnek vannak egyéb olyan sajátosságai is, ami nem csak abból a bizonyos paralax jelenségből, meg a képen különböző látószögéből adódik, hanem ugye vannak különböző nézetek, perspektívák, mintázatok, textúrák, ezek, amik mind segítenek minket. Ezeket mind vigyázni kell a 3D-nél, mert hogyha olyan hatást érek el vele, ami természetellenes, az agyam számára az adott szituációban, amiben egy normál 3D-s képet látok, ahogy a hétköznapjaimat élem, ahhoz képest először meglát, hogy hú, de jó az a 3D, de amikor a részletekbe belemegyünk, meg sok időt töltünk előtte, akkor jönnek ki ezek a dolgok, hogy valami választó, valami furcsa érzés jön, ami miatt azt mondom, hogy kell. És ezt kihangsúlyozza a kameratechnikánál is, sőt, még egy ma reggeli hírvalmi sajtófigyelésben jött egy cikkbe, hogy ezek a gyártók, köztük a Panasonic, itt a többiek is, a japán kormányon együtt működve gondolom ilyen egészségügyi, meg munkaegészség, nem tudom, milyen hivatalokkal karöltve kutatják és próbálják ezt a dolgot valahogy elérni, hogy ez a biztonságos 3D, ez miből is áll, és mire kell itt figyelni. Csak úgy most ugye az ember próbálkozik meg a kameratechnikák alapján elgondolkodva végezni számítást, meg itt csináltam is erre bemutatott, meg lehet nézni, hogy mit adok a tartományok. Tehát a 3D-nél már az is függ, hogy mekkora képernyőn, milyen távolságból nézem, és mit akarok láthatni. Ez odáig megy ez a vita, hogy már gyakorlatilag ilyen 3D-s szakértők, akik filmek mellett, vagy filmrendezők mellett dolgoznak, már komoly vitában vannak azzal, hogy hát most ez a 3D és a 2D, ez két műfaj. Ez nem ugyanaz a média, mert jó, hogy film az egyik, film a másik, de azért az az élmény, amit egy 3D tud nyújtani, az alá is tudja támasztani a film mondani valóját, meg gyakorlatilag vagyok is tudja ütni. Tehát itt már az okosok gondolnak dolgokat, hogy hogyan kell megcsinálni a filmet, hogy nem kell túlzásba vinni a 3D-t, nem kell állandóan perfektként rákényszeríteni a nézőt arra, hogy beleélje magát a 3D-ben, és azt mondanál jól, mert az kidökkenti őt a film egyébként, a jó filmnek a cselekményes vonalából. Tehát akkor jó egy film, hogyha ez segíti ezt az érzést, nem azt kell, hogy hát 3D múlva jövök, hú, de izgalmas, jaj, de jó, hanem ahol kell, ott hajolja kell, mert felévél és húha, de az annak hatása legyen, és ne öncélú legyen. Hát most így röviden, nem mondom, erről biztos, hogy művészi viták folynak, és folyik egyfajta, hát hogy mondjam, fiziológiai vita is, mert csak egyszerű példa ugye, hogy ha valamit úgy látok, és az úgy nagyon közel van hozzám, meg mi nagyon távol van hozzám, ezt a képernyőn, ha reprodukálom, már eleve van egy paradox helyzet az egészben. Ugye gondoljuk meg azt, hogy ebben a képernyőn hozom létre a 3D-s képet, úgyhogy két nézetet. Tehát a paralax alapján produkálom a képen számára. Tehát az éles képet a szemem, ha nézi a képernyőt, a képernyő sikján már. Tehát ez a távolság, a fókusz távolság, amit a képernyőn lát. A megjelenő tájnak az érzeti távolsága meg tőlem közelebb van, meg tőlem távolabb van. Ugye, és a szem úgy működik, hogy amire nézek, arra fókuszál, a konvergencia is oda áll be. Tehát a szemtenge is követi ezt valamelyet. Tehát már egy furcsa érzés van, hogy oda kéne fókuszálom, de a táj ott jelenik meg egy 3 méterrel mélyebben. Tehát csak úgy érzékeltetni próbálom, hogy ez nem egyszerű dolog, itt már kijönnek ezek a jelenségek. Ugyanúgy, hogyha valami kulcsán jelenik meg, és az a textúra abban a 3D-s reprodukció nem úgy jelenik meg, ahogy én azt egyébként megszoktam. Tehát megyek az utcán, és a házaknak a lablakai, meg a vonala egy kicsit eltér valahogy. Már egy kulcsa ér. Nem tudom, hogy mi bajom van, de valami nem stimmel. Ugyanúgy az is egy érdekes dolog, hogyha benne vagyok a 3D-s térben, és érzem, hogy jaj, de jó, és látom egy tárgyat, ránézek, és az éles, nem csinálta meg az operatőr. De ellátok mellette, és ránézek egy másik tárgyra, és nem lesz éles. Pedig megszoktam, hogy ha a károdés képet látok, ez éles, ránézek egy kicsit hátulra, hogy közelebb, mint az lesz éles. És ez a 3D-s kompozícióban már mindjárt megint egy komoly tempon. Ez csak azért mondom el, hogy lehet érezni, hogy mi minden van itt, amit gondolkodni kell. Tehát az okos azt mondja, ugye a hollywoodi szakértő, hogy akkor jó egy film, hogyha a hagyományos mozi megy, és a zajlik a cselekmény, de negyed órán belül nem következik egy erős sokkoló 3D-s hatás, hanem csak azon túl, tehát amikor azt úgy megkívánja a dramaturgia. Úgyhogy itt mindjárt egy ilyen kis számítási példa, hogy jön egy kis matek, hogy is van ez a dolog. Ha én ezt a 3D-s képet létrehozom egy síkképernyőn, ugye a távolság, ami tőle van, a nézőtök, amikor létrejönnek a paralax távolságok, ezek mind játszanak, és hogy kényelmes. Tehát megint egy triviális magyarázat, hogy lehetőleg próbáljuk meg a képernyőt úgy kikalkulálni, hogy gyakorlatilag az a bizonyos maximális paralax távolság, tehát amennyivel szétválik a két kép a két nézetben, mondjuk, hogyha nem szemüveggel nézem, tehát úgy gondoljuk így, az ne legyen nagyobb, mint a binokuláris távolság. Valahogy triviálisan úgy lehetne magyarázni, hogy akkor úgy kényszerítem a szememet, hogyha jól akarom látni, széttartó legyen, ami már természetellenes. Tehát az már nem jó. Tehát itt megint egy olyan faktor jön be, amit már rosszani fog. És hát itt ezt a távolságot és a képernyő méretet próbáljuk érzékeltetni, és azt mondjuk, hogy hát a képernyő szélességének a 3%-a legyen az a maximum, amit itt a paralax jelenség lefoglal, hogy ez, és ez a interokulális távolságot számolva, amire azt mondják biztonságból, hogy ne 6,5 centiméter, inkább 5 centiméter legyen, már gyerekek is nézik meg. Szóval maradjuk inkább a biztonságos területen. Hát ilyen távolságok jönnek ki most, hogyha egy párszállatos normát nézünk, ugye mert elég nagy, akkor az interokulális távolság az melyiknek milyen százaléka, és ahogy ez a kis távolság a nagy képernyőn szépen változik, ez nyilván lemegy ez a százalék érték, de ez nem olyan nagy baj. Itt inkább a közeli és a kisebbekről van szó. Hát itt van ilyen kis ábra, hogy hát hogy is áll ez össze. Nyilván a képernyő sítja előtt érzékel párnak ez a béka köge, ez nagyobb, mint a konvergencia síkon lévő bármi, és nyilván a távolabbi nekünk még kisebb látószöget képvisel. Tehát itt gyakorlatilag a pozitív-negatív paralaxot itt a látószögekkel hozzuk létre, ugye itt az elsőnél van a negatív paralax, és utána a pozitív paralax, tehát milyen látószögeket hogyan hozunk ki, de ezekből ugyanúgy vissza lehet következtetni a távolságra. És akkor itt egy konkrét példa erre egy 50 szoros plazmára, hogy ez hogy is néz ki, hogy azt mondják ugye, amikor a HD-t megalkották a HD szabványt, hogy az akkor ideális, hogyha a képernyő magasságának a 3 szoros a távolságban nézünk, mert akkor hozza ki az optimális nézőszöget. Ha ezt követjük ezt az elvet, akkor itt tulajdonképpen ezek a méretek jöhetnek létre, amiket itt így kiszámoltunk. És meghatároz egy ilyen tartományt, egy ilyen kényelmi tartományt, ahol térszerű a 3D-s felvételben mozogni itt a képlet, hogy hogyan lehet kiszámolni, tehát hogy mit határozzák meg ezt a paralax arányt. Ezt ezekből a szögekből és távolságokból ki lehet számolni, és akkor át lehet egy ilyen kis táblázat formájába ezt rakni, hogy hogy néz ki az a bizonyos komfortzóna, amiben érdemes. Tenni. Tehát, hogyha itt egy példa a konvergencia síknak a meghatározására, hogy az mondjuk legyen 5 méter, és akkor azon belül, hát nyilvánvalóan, amikor távolodok, akkor mentől távolabb van a tárgya, 3D hatása már kevés mérvényesülni. Tehát azért nincs sok értelme. Nyilvánvaló, hogyha közelebb vagyok, akkor a képernyő síkjától nagyobb lesz a távolság, akkor az valameddig szétválik, tehát azért itt is kijön egy veszélyes zóna a másik részben, de a közeli az azért itt is. Tehát azért a közel lévő tárgynál ugye ott érdemes betartani, mert nagyon jóval érdemes felém jön, de ha már olyan érzet van, hogy ez már mögém jön, akkor már végképp megint felé állt a képfeldolgozáshoz nagyobban. Tehát ezért ezeket a dolgokat így betartani. Tehát ugye kicsit most sok meg rengeteg a szám, de én csak azt próbálom érzékeltetni, hogy aki 3D-ben dolgozik, mint operatőr, azért az majd ilyen kalkulációkat fog csinálgatni, hogy is lehet ezt olyan szépen megcsinálni, hogy az élvezhető legyen. És hát itt egy kicsit másképpen jövő életre kalkulálva ugyanez a dolog. Tehát ez a sárga lúna, ez a határeset, amiket itt a lábra mutat, tehát az, amikor már azért egyéntől erősen függ, hogy mennyit visel el, és mennyi ideig. Tehát ha kénytelen vagyok ilyenbe belemenni, mert a hatást akarom fokozni, mert az úgy kívánja, akkor rövid időre meg lehet tenni. De ezzel már azért tartósan ne kalkuláljon senki. És hát ami a fő különbség a professzionális ikerlencsés kamera és az amatőr kamera között, az egy olyan, hogy az amatőr kameránál itt nincs semmi, itt gyakorlatilag egy reállítási folyamatot kell elvégezni, amit remélem, hogy meg tudok majd mutatni mindjárt. A Flickr kameránál van egy külön kezelő gomb, egy olyan, ami a konvergencia síkot állítja. Tehát én tudom állítani, hogy tőlem hány méterre legyen a kamerától a konvergencia sík, tehát az 5 méter vagy a 10 méter beállítatás, az meg is jelenik a kamera keresőjében, mint konvergencia távolság. Tehát ahogy állítom ezt, úgy látom a kamera keresőjében, hogy most hol van a konvergencia sík. Ez óriási segítség ilyen háromdés forgatásoknál, mert ahhoz képestünk gondolkodni az operatőr, hogy mögötte, előtte, hogy milyen értékelés lesz, és betartja ezeket a tartományokat, akkor azért elég élvezhető tud csinálni. De ez egy óriási lehetőség, ugye, amit állít ez a bizonyos konvergencia, ez a lenség összetartását és párhuzamosságát szabályozza egy speciális mechanikával, vagy kis motorral, tehát ez egy nagyon precíziós dolog, de az erre megy ki. Hát nyilvánvaló ebben a megoldásban még, nevezzük ezt egy ilyen korai 3D-s konzument kamera megoldásnak, ez nem működik. Itt egy fix beállítás van. Tehát ez olyan, itt mutatta itt az árva, de visszamondom, hogy olyan 1,2 méterre adódik durván, kicsit lehet játszani azzal, hogy amikor én beállítom ezt a 3D-s lencsét úgynevezett kalibrálással, akkor tőlem milyen távolságon lévő tájra hozom össze a két képekre. Tehát egy picit, egy olyan félméternyi lehetőségem van, ez ilyen szempontból a játékról, de nem több. Zoomolás ilyenkor elveszik, tehát az eleve nincs itt fix, képekkel kell dolgozni. Tehát ez is azzal adódik, hogyha valaki 3 éve gondolkodik és forgat, akkor ezt mind vegyen figyelembe.
Akkor ezek szerintem el nem is tudjuk elnézhetben kérdezni.
Mindent lehet vele csinálni, csak át kell gondolni a dolgot. Tehát azt próbálom hangsúlyozni, hogy a filmeseknek is azt mondják, hogy ha 3D-ben gondolkodunk, akkor lehet, hogy a konvergencia csíkot többször kell váltani, és még darabosabbá válnak a jelenetek pontosan a 3D hatás miatt.
Miután nagyon közben a csíkotikai tengely, nem elég erőteljes a D-hatás.
Igen, ott meg egy kicsit szélesebb, de ugyanaz.
Mennyi a bázis távolságot?
Hát nem tudom, hogyha úgy gondolkodnak, hogy lehet az utlája is, mint az átlagfönt távolság, de ezeket olyan helyeken szokták használni, például a futballmérkőzés, amikor lelátóról megy. Ott direkt rátesznek egy picit azért, mert úgy is távolabb itt a lének, ott ezt elbírja. Tehát most lehetne még azzal is szórakozni itt ezekkel a képletekkel, hogy az interoperális távolság is legyen egy változó, akkor már egész szép matek jön neki. De csinálják, mert főleg, hogyha távoli dolgokat vesznek, akkor ez még segíti a szét. Tehát abba beszél. Tehát nem tudom, kinek volt szerencséje látni ilyen fotinézés közvetítéseket, leginkább is a kapu mögötti kamerának a helyzetei, meg amikor a dolgokat mutatták, az nagyon jól hozzájárult a változási érdekhez. De abban a pillanatban megborult a rendszer már, hogy amikor a gólszerző kifutott a kamera elé, és ott törünk bele a kamerába, és egy közelre mutatták az arcát, akkor szétment a dolog, és ott megint csinálták, hogy hirtelen akkor változtak. Tehát volt egy konvergencia síkváltás, vagy egy kameraváltás, és akkor már utána jó volt az arc, de amikor odaszaladt hirtelen, akkor szétesett, mert azt nem tudja levelni egy ilyen rendszer. Ez szerintem egy tanulság is volt. Többek között a 3D-s közvetítésből ezért. Tehát amiből ezt ki akarom hozni, hogy ez a kamera tulajdonképpen ezzel az összfér megoldással ilyen gépcsináló, egy ilyen gyakorló, egy ilyen tapasztalat szerző lehetőség arra, hogy mit is lehet a 3D-vel kezdeni. És erősen bekorlátozza pontosan ezzel az ilyen biztonsági értet miatt a lehetőségeimet, hogy azért nagyon meg is tudjak ezzel a kamerával furcsa dolgokat produkálni. Csak olyat, ami élvezhető 3D-ban. Így van. De szóval ebből is látszik, hogy a 3D-s forgatás egy más gondolkodás. Tehát már gyártásvezetői szempontból is, hogy mondjam, tehát a költségekkel is, mert elképzelhető, hogy egy jelenet, amit én végig akarok vinni, hogy közben megállok háromszor azért, mert állítom a kamerákat, mert most egy közelebbi, most egy távolabbi konvergencia távolsággal dolgozom azért, hogy elérjem a hatást. És akkor ugye ki kell gondolni, hogy hát aki ebbe a 3D-s térbe konformálódnak, hogy egy kicsit másképp kell látni ezt az egészet. És javasolják szakértők, hogy igenis tessék megállítani és beállítani újból egy másik konvergencia síkra, mert a hatás akkor lesz igazán jó. Most már ne olyan van, mert lehet, hogy ez már valahol, vagy lehet, hogy nem érdemel vele azt a hatást. Tehát mindenféle állítási lehetőséget kell kalkulálni.
Robi, az egyik slájnak volt egy gép, ami két egymásra kettő projektor volt, ott nem számít a beállítás?
Hát a projektor már megjelenítünk, már csak az a célja, hogy a kamera, amit eredetileg fölvek, azt próbálja megjeleníteni valahogy, tehát kivetítek. Hát tulajdonképpen ezeknek az analóg módszereknek az egyik megoldása, hogy színszűrővel vetítem a két képet egymáshoz, és a szemüveg szétszedi. Tehát ott csak a pedig...
Egy kétső óra, hogy egymás mellé, hogy egymás
külé.
Majd. Hát az attól függ, hogy hogy tudja optimálisan összehozni. Egyetleg, hogy a kamera, eredetivel a két kamera, ami volt egy másod képet, azzal lehet gondolkodni, de... Tehát itt egy kis összefoglaló táblázatba még egyszer így beletettem, hogy körülbelül lesz, hogy néz ki. Hogy el lehessen képzelni, hogy hol is van. Tehát az a, gyakorlatilag a 4 és a 10 méter az már egy kicsit olyan érdekesebb dolog, de 10 és 100 méter között egy ilyen optimális távolság van. Most egy ilyen, tényleg azt hiszem, hogy fontos képernyőre számolnál. De ezek csak ilyen tájékoztatók, tehát azért, hogy el lehessen képzelni, hogyha most itt látófögekkel, méretekkel gondolkodok, akkor mi jöhet ebbe a 3D-s dologban. Úgyhogy részemből ennek a meséje ennyi volt. Esetleg, hogyha még lehet érdekes, meg el lehet viselni még a szövegelésemet, akkor csak egy picit összefoglalnám, hogy ez egy messzől levett prezentáció, de jól érzékelteti, hogy miről is van szó ennél a HDMI 1.4-nél, hát itt ilyen szép adatok, hogy terjed, nem is ez a cél, hanem hogy mi az ismérlet, tehát hogy tulajdonképpen a HDMI 1.4 specifikációnak van egy külön szerepe, ami kiemeli ezt a 3D-s vonatkozást, és van még benne egy-két nagyon jó sajátosság, például ez a HDMI Ethernet csatorna, a visszatérő hangú csatorna, a HDMI support az nyilván a sávféleség adatsebességre utal, ugyanúgy, ahogy a 4K-tól 2K-s megoldás is, tehát a nagyobb felbontásoknak a visszaadása és a nagyobb szín lehetőség. Ez az érdekesség, ugye, mert ez a televízió is már azon kívül, hogy hálózatot rendelkezik, hálózati csatlakozással, USB porttal, tehát ilyenek lehetségesek ma már, hogy közvetlen internetre kötjük az eszközöket. És a HDMI 1.4-nek a legfőbb erénye az, hogy gyakorlatilag ezt a bizonyos internet összekötetést meg tudja oldani. Tehát elég a egyik eszközre bemenni és a HDMI keresztül, tehát gyakorlatilag Ethernet kapcsolatot is jelent. Ugyanúgy, ahogy az audio csatorna is, ami visszatér, tehát hogy a televízió hangját is ki tudja adni, nem csak az innen jövő hangot, tehát nem csak a lejátszó felül a tévébe menő részben tud hangosítani, hanem a televízió hangját is vissza tudja a HDMI 1.4-en keresztül az erősítőbe tenni és kihangosítani. Ez egy olyan érdekessége a dolognak, amit érdemes elmondani. Itt pedig még annyi, hogy a 3D-ben ugye, amit számogat az 1.4-es verzió, tehát a full side by side alatt értjük azt, amit mondtam, hogy két teljes full HD-s felbontás, a half side by side az pedig gyakorlatilag, amikor képet felezem, tehát feladok valamit, field alternatívnek, hogy időben egymás után milyen felbontású képeket adok, a line alternatívot soronként kombinálom össze a két szemnézetét, illetve vannak itt még ilyen különböző 3D-s kódolási megoldások, amik általában majd a kompatibilitás a 2D-köt, illetve a műsorforrás továbbítás témáiba jönnek elő, hogy mélységi információk jönnek, amiket még külön lehet alkalmazni, és akkor gyakorlatilag aki 2D-be látja, az 2D is valódi információt kap, aki 3D-be, ahhoz még hozzáadódik egy bizonyos sávszélességet igénybe vevő dolog, ami ezt a mélységi információt biztosítja, és erre gyakorlatilag ezeknek a, én azt mondom, egy picit a jövőbeli szabványoknak a támogatását volt ez a HDMI 1.4 verzió, illetve hát a kivető színtérnek a szükséges információi. Tehát ezek mind benne vannak a HDMI 1.4-es szabványban, három csatlakozója van gyakorlatilag a televízió lévő normál HDMI, a kamerán lévő mini HDMI, ami ennek egy kiárata, és van még egy mikro HDMI is, ami további eszközök, mobil eszközöknek a HD-s alkalmai tudja majd hozzáilleszteni a CD-t. Ez is benne van a szabványban, erről csak ennyi.
Hogy
esetleg a Panasonic TV-t, mint ugye 3D-t, 4D-t? Igen, ezek, ami 3D-t, 4D-t, igen.
Ami
mondaná
neki,
hogy
van
egy 3D-t. Hát a lényeg, illetve az, ami 3D-t, az biztos. Úgyhogy akkor ezek után azt hiszem, hogy egy kis gyakorlati rész, még ha belefér. akkor megnézzük a kamerát.